Köszöntöm Önöket! A minap volt alkalmam beszélgetni Örkény István lányával, Örkény Angélával, annak kapcsán, hogy vajon lehet-e a verbalitást mellőzve, vagyis szöveg nélkül sikeresen színpadra állítani az író, talán legismertebb művét, az 1967-es Tóték című drámát. Számos adaptáció született, köztük legutóbb egy opera változat is. De a mű néptánc feldolgozása legalább annyira abszurdnak tűnt, mint maga a történet. Györfi Csaba, a Nagyvárad Táncegyüttes koreográfus rendezője azonban elkészítette ezt, méghozzá a Nyárád Szeredai Bekecs Néptánc Színház számára. A darabot Magyarországon még nem mutatták be. Legutóbb erdélyi hivatásos táncegyüttesek idei nagyváradi találkozóján láttuk. A bemutató után beszélgettem Györfi Csaba rendezővel, egyebek mellett arról, hogy hogyan jutott egyáltalán eszükbe ez az abszurd ötlet.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Györfi Csabával ülünk itt. Neked ez a két utolsó nap, vagyis az elmúlt két nap azért egy nagyon izgalmas szerencsés volt, hiszen tegnap láttuk az egyik darabodat, a Tótékat, ma pedig az Antigonét. Tulajdonképpen mind a kettő egy irodalmi adaptáció. Az Antigonét elsősorban a kortárs tánc nyelven állította a színpadra. Üzenetében és tartalmában is egy közkedvelt darab, amit az alkotók szívesen dolgoznak fel a saját olvasatukban. Viszont a Tóték, Örkény István műve, egy nagyon érdekes és nagyon várt darab volt, mert sokan nem tudták elképzelni, hogy hogy lehet ezt színpadra állítani.
Nem is nagyon merte senki még. Utána néztem, nem láttam táncszínpadon Tótékat.
Hogyan jutott eszetekbe, vagy hogy találtatok rá? Hogyan gondoltátok azt, hogy ez egy jó matéria lesz? Ráadásul a néptánc nyelvén, mozgás nyelvén.
Most fura, amit mondani fogok, de az alapélmény nekem az első olvasatban és az első gondolatban az Pintér Bélának a Paraszt operája. Hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy ugyanilyen hangulatú érzetbe, ugyanilyen zsigeri anyagot a Tótékból. Ez a gondolatot akkor vetettem el, amikor rájöttem arra, hogy erre legalább egy évet kéne szállni. Tehát, hogy egy annyira kidolgozott, szövegileg átírt, átgondolt előadáshoz rengeteg idő kell. Viszont az, amit Örkény ajánl, a Mátraszentannai kis közösség, a falu, az emberi kapcsolatok és az alaphelyzet, hogy egy olyan világban, egy olyan, olyan falusi környezetben megérkezik egy őrnagy, azt gondolom, hogy nekem így önmagától feltételezte azt, hogy ezt néptánc nyelven meg lehet csinálni.
Mármint a hely, ahol játszódik az egész történet?
A hangulat az anyagnak igazából. Tehát, hogy úgy konfliktus rendszerében, úgy kifejező eszközeiben, számomra ez így adta magát, hogy néptánc nyelven hozzányúljunk.
A híres feldolgozás, filmfeldolgozást, azt gondolom láttad, a Latinovics, Sinkovics, Wenzelver a féle feldolgozást. Ilyenkor az zavaró, hogyha az ember egy másik feldolgozást is lát, vagy segít?
Szerintem nekem épített mindenképpen. Tehát, hogy én összegyűjtöttem mindent, amit erről az anyagról megtudhattam. Rengeteg előadást láttam prózait, tehát, hogy ez is nagyon fontos volt. Akkor minden előadás nézésekor azt éreztem, hogy nekem ezzel az anyaggal dolgom van egyszer csak valamilyen formában valahogy. És akkor ezeket az ismereteket, ezeket a tapasztalatokat gyúrtam össze a saját magam a rendszerére, és abból készült az előadás.
A karaktereket alapvetően megtartottad, vagy módosítottál, egy kicsit igazítottál, vagy a saját ízlésed szerint formáltad?
Módosítottam olyan szempontból, hogy behozok egy adott pillanatban egy Szűzmária ikont, amit ugye a hitük kapcsán Örkény nagyon szépen megfogalmaz, viszont én ezt azt éreztem, hogy ennek akkora ereje van, hogy ezt valamilyen formában látni akarom a színpadon. És akkor egy ilyen Szűzmária kultuszt, egy ilyen ikont építettem köré, aki folyamatosan ott van körülöttük, és vigyáz rájuk, meg velük van a család kapcsán.
Meg hát kommentálja is az eseményeket.
Igen, kicsit olyan, mint egy kapocsa néző és a játszó közt. Azokat a karaktereket, amiket Örkény ajánl, azt megpróbáltuk a lehető leghitelesebben, a lehető hűbben kezelni az írott anyaghoz képest, mert azt gondolom, hogy zseniális mű, tehát hogy ehhez nem kell, tehát ezt meg kell csinálni, tehát ezt nem kell túl sokat, az ember rá kell fordítsa a saját arcélére, át kell vigye magán az anyagot, meg kell értse ezt, és onnantól kezdve szerintem bármilyen nyelvezetben működik ez a történet. Nálam azért nagyon fontos, főleg az irodalmi művek kapcsán, amikor így táncszínpadra alkalmazok egy regény, drámát, novellát, bármit, hogy sosem az érdekel, hogy mit táncol a táncos, sokkal inkább az, hogy mit táncoltatja. Tehát, hogy mi az a belső monológ, mi az a belső motiváció, mi az az energia, ami kapcsán ő elkezd mozogni. Ugye, mert ez eleve a tánc számomra eleve egy abszurd kifejező eszköz. Természetes helyzetben tóték kapcsán, vagy nem tóték kapcsán két ember találkozik, megbeszélik a dolgokat, tehát nem fognak táncolni egy konfliktus kapcsán, ugye? Ez számomra eleve egy ilyen abszurd nézet. Ezért is szeretem ezeket az anyagokat feldolgozni. Főleg abszurd drámákból is készítettem több előadást is. Pont ezért, mert azt gondolom, hogy ott, ami megfogalmazódik, az a fajta abszurditása számomra nagyon közel áll a tánchoz, mint olyan, mint abszurd nézet.
Ugye te kortárstáncban is nagyon jó vagy. Miért nem kortárstáncban fogalmaztad meg, vagy állítottad színpadra?
Azért történt így, mert ugye kaptam egy felkérést a Bekestől, hogy szeretnék, hogy csinálják nekik egy előadást. Nagyon sokat dolgoznak úgy néptáncból, hogy néptánc színházi előadások készülnek, de nem feltétlenül történet kapcsán.
Nem inkább dramatikusak, nem történetmesélősek.
Igen, nem feltétlenül dramatikusak. Ugye az mindig a magyar nemzethez, mindig a magyar életérzéshez köthető valamilyen formában a trianoni előadásuk témája, stb. És hogy valami könnyedebbet, valami, hát most ha ezt mondom, hogy viccesebbet, akkor ez így nem feltétlenül érvényes, de mindenképpen valami, a szórakoztató szó se jó erre, de valami ilyet kértek. Világéletemben vérdrámákat rendezek főleg, tehát hogy nekem ez, hogy vicceskedjünk meg.
De
hogy
azért, mert ez jut, vagy ezt szeretnéd?
Nem tudom, így alakult. Tehát, hogy így alakult.
Ez most egy kihívás volt neked.
Akkor ez most, hogy legyen könnyed, oké, de akkor mi legyen? Tehát mégis találjunk egy olyan anyagot, amiben a humor, a dráma, a pszichológia megfér egymás mellett. És akkor így jutottunk el a tótékhoz. Egyfajta pszichológiát hogy lehet eltáncolni? Erre nagyon kíváncsi voltam. Tehát, hogy ezt a viszonyrendszert...
Mármint egy pszichés állapotot, és most itt az őrnagyúrról beszélünk.
Ő egy pszichopata szerintem. Az én nézetem szerint egy pszichopata. Tehát, hogy aki ilyen helyzetben hozza a fronton a katonáit, és ennyire megvan a saját rendszere, ez egy nagyon erőteljes fanatizmus. Ez engem nagyon-nagyon érdekel. Tehát, hogyha az előadásaimban mindig valaki én vagyok, akkor itt én vagyok az őrnagy, az a fajta fanatikus színház csináló, aki álmában is színházat csinál. Tehát, hogy egy kicsit így képzelem ezt is. Tehát az a fajta fanatizmus, amit az őrnagy képvisel, ez számomra valami hihetetlen. Ezek a vicces pillanatok, amin a néző derülten nevet, az pont a nyomorból adódik. Tehát, hogy a tragédia alja és a komédia tetejének az összhangjából jutunk oda, hogy a helyzet vicces, de az abszurditás, amiért vicces, nem azért, mert mi bóckodunk a színpadon. És ugye ennek a határa, hogy meddig tart ez is, hogy ezt meddig szabad vinni, és mikor nem ripacs már, és hol van ennek a határa, ez egy nagyon-nagyon nehéz. Novák Tata azt mondta a reggel, hogy neki az életútjában a legnehezebb mindig ezek az anyagok voltak, ami könnyedebb, és ami humort hordoz. Mert nagyon nehéz táncszínpadon humort csinálni, ízlésesen.
Mondjuk, ha már szoba hoztatta, tehát ő neki azért van két olyan darabja is, a Helység kalapácsa és a Kocsonya Mihály házassága, amelyik szintén ilyen próbatétel elé állította mondjuk őt, mint alkotót és koreográfust. Voltak itt többen, akik azt mondták, hogy olyan a te darabod, mint hogyha a Tata és a Novák Foltin iskola követője volna.
Ez nagyon megtisztelő, mert én ezt egy abszolút jó kritikának éltem meg, amikor ez a gondolat elhangzott. Ez nem tudatos feltétlenül, vagy én láttam ezeket az előadásokat. Nem akarok én ennek a gondolatiságnak az utódja lenni, vagy hogy nem akarom én ezt tudatosan képviselni. Ez az anyag kapcsán azt gondolom, hogy ez nekem is egy útkeresés volt, és egy igazából egy olyan próbálkozás, ami nagyon sok mindenre tanított. Tehát, hogy pont azért, mert ugye nagyon sok műfajban, színházi darabokban koreografálok, prózai musicaleket is rendeztem, tehát, hogy nagyon fizikai színházban keresgéltem egy pár. Tehát, hogy nagyon sok mindent kipróbáltam, nagyon sok műfajt, nagyon változatosan, mert egy ilyen nagyon nehéz és fura tanulófázisban érzem még mindig magam. Tehát 20. rendezésemen vagyok túl, és még mindig azt érzem, hogy semmit nem tudok a színházról. Tehát, hogy De folyamatosan keresem, és folyamatosan az izgat, hogy egy ilyen anyag kapcsán mit tudunk megfogalmazni érvényesen.
Táncverzum.
Nem könnyű két nagy profi néptánc együttes árnyékában létezni, de tartjuk a tempót, mondta Juhász Zsolt, a 65 éves Duna Művész Együttes vezetője, aki szintén jubilál, hiszen 15 évvel ezelőtt vette át az irányítást Mucsi Jánostól. Az együttest, amely korábban BM Duna Művész Együttes néven vált ismerté, 1957-ben alapította Náfrádi László, és arculatát Somogyi Tibor, Mosóci István, Erdélyi Tibor is alakította. Kezdettől fogva a tradíciókra épülő, kísérletező alkotások terepe volt. Emlékeink 65 címmel, rövidesen jubiláló műsorral jelennek meg a Dunások, amire már a régóta várt új székházukban, a Ziegler ostyagyár egykori épületében készülnek. Juhász Zsolt emlékezik most vissza az elmúlt évtizedekre.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
65 éves most az együttes, tehát jubiláltok. Te pedig művészeti vezető vagy, de 2007-ben kerültél, pontosan 15 évvel ezelőtt az együtteshez, te is jubilálsz. Története van annak, ahogy te ide kerültél Szegedről, ha elmondanád.
Az Alai Kamara Tánc Fesztiválon, mint kezdő koreográfus versenyeztem, Szeged Tánc Együttessel. Szeged Tánc Együttes az én anya együttesem, ott nőttem föl, ott tanultam meg a gyerekkoromban a néptánc csinyát, binnyát, az alapokat gyakorlatilag ott kaptam meg. Miután az Alai Fesztiválon lement a két verseny koreográfiám, akkor kiültem a nézőtérre, hogy megnézzem a többieket, hogy mit alkottak. Én ezt nem tudtam, hogy Mucsi János elé ültem, aki pont akkor vette át a Duna Művész Együttes vezetését, és megkacogtatta a vállamat hátulról, és azt kezdte tőlem, hogy van-e valami ajánlatom. Össze nem értettem, hogy mit akar, majd aztán kikötöttünk a büfében, ahol egy sör mellett megbeszéltük azt, hogy ő arra gondolt, hogy szívesen látna a Duna Művész Együttesbe. Tehát azt gondoltam, vagy hívtak-e már másik profi tánc együttesbe. Hát én nekem akkor éppen már nagyon mehetnékem volt, nem azért, mert bármi lett volna a Szeged Tánc Együttese, csodálatos évek voltak ott. Egyszerűen szerettem volna már nyitni, szerettem volna már profi közegbe tovább lépni, hogy így mondjam. Gyakorlatilag telibe talált a János akkor ezzel az ajánlattal, és valóban ugye tavasszal volt a fesztivál, és ősszel már a Duna Együttesbe kezdtem, illetve augusztus 19-én, pontosan 92-be.
Nagyon megjegyezted.
Igen.
91-ben vett át Mucsi János a Duna Művész Együttesét, és akkor már rendkívül módon nyitott a különböző más, tehát nem csak folklór alapú mozgásnyelvek iránt, és akkor kezdték el ezeket a tradicionális alapokon nyugvó, de színházi kísérleteket. Mennyire találkozott a te akkori éneddel és ambícióiddal ez az irány?
Tulajdonképpen én ezért is mentem a Duna Művész Egyeteshez. Rögtön az első alkotói próbálkozásomban már a színház bekéreckedett elég erősen. Egyrészt én szobrászakon végeztem Szegeden, tehát ott másféle művészeti ágak inspiráltak gyakorlatilag, meg hát egy ilyen képzőművészeti látásmód is adta magát. Pluszba, ugye Szegeden ott volt akkor nagyon erős Imre Zoltán nevű balettkoreográfus vezette szegedi
Kortárs
balett, aminek az összes bemutatóját és az összes előadását láttam, mert hihetetlenül izgatott ez a fajta táncszínházi világ. Az a nagyon mély gondolatokkal terhes világ, amit az Imre Zoli létrehozott. Ugye ő egy nagyon intellektuális táncszínházat csinált a balettből. És ezek gyakorlatilag engem így nem is tudatosan, de ugye tereltek egy irányba, és itt találkoztam a Duna Művész Együttessel, a János is egy ilyen kísérletező alkotó volt, ő ugye a néptánc, a színpadi néptánc mozgalom azon részéről érkezett, ahol a Novák Tata, György Favai Katinéni, Foltén Jolán, Kricskó és Tóni bácsi, tehát ez a nagyon erős táncszínházi vonal, ahol autentikus néptáncból csináltak már akkor kortárs kísérletező előadásokat. 92-t írunk, 90-es évek, rendszerváltás után nagyon megerősödött a kortárs táncművészet Magyarországon. 80-as évek végén kezdődött el igazából, de a 90-es évek szerintem ez egy nagyon virágzó korszak volt, és ez a hallatlanul erős kortárs világ hatott ránk is, a néptánc vonalra is, és elkezdtük keresni a kapcsolódási pontokat, hogy lehetne a kortárs tánccal ötvözni a néptáncot. Tehát elindult egy ilyenfajta gondolkodásmód, mondjuk egy Kovács Gerzson Péter, ugye azt kell mondani, egy nagyon komoly úttörője, aki aztán a néptáncból, és hát így történt meg az, hogy a János akkor nagyon sok kortárs alkotó, tehát itt egy Földi Béla, Bozsiki vett, Horváth Csaba, a Kovács Gerzson Péter, tehát ilyen neves alkotók jöttek az együttesbe koreografálni.
Ennek szerves folytatása lett az, hogy aztán te 15 évvel ezelőtt át is vetted az együttes irányítását. Mi jellemzi ma a Duna Művész Együttest?
A János már eleve úgy hívott az együttesben, hogy alkotóként is. Tehát
nem csak táncosként.
Nem csak táncosként, uh-huh. hanem azt mondta, hogy mivel látta a verseny munkáimat, ismerte a tevékenységemet, hogy alkossak is. Idővel utána vezető koreográfussá is nőttem ki magát, ez ő maga hívott így gyakorlatilag, és közben 89 környékén pedig elkezdtem egy ilyen Dunatánc műhely formáción belül, én is egy ilyen kísérletező, kortárs kísérletező néptánc előadásokat létrehozni. Ennek egyik még ma is színpadon levő produktuma a 10. Vőlegén című előadásunk, ezt még ma is játsszuk gyakorlatilag. És hát amikor János 2007-ben úgy döntött, hogy azt az akkori váltást, ami ugye akkor volt egy komoly váltás, mert ugye a BM-től ugye szétszették a BM-et annak idején, átkerültünk az önkormányzati minisztériumhoz, és ezt a váltást ő már nem akarta végigcsinálni valamiért.
Ez a fenntartó váltásról van
szó, így van. Akkor elment nyugdíjba, és hát ő maga mondta, hogy Zsolt, te fogod átvenni. Szerencsére a fenntartó is így gondolta, hogy én fogom átvenni, úgyhogy János után görgettem tovább a követ.
Mi jellemzi szerinted a mai Duna Művész Együttesnek a stílus irányzata milyen? Hát ugye azt nem lehet mondani, hogy most már tisztán kortárs színházi darabokat játszotok, a folklór tradíció alapjaira építkeztek.
Amikor átvettem az együttest, akkor nem volt egy kész művészeti koncepcióm, hiszen volt egy hónapon mindössze fölkészülni arra, hogy művészeti vezető leszek, mert derültékből a villám csapásként ért, amikor János november végén bejelentette, hogy akkor január 1-től ő nincsen, és akkor vegyem át az együttest. Nem volt egy művészeti koncepcióm, menet közben kellett kialakítanom. Időközben a színpadi néptánc mozgalom azt gondolom, hogy egy picit más irányt vett, nagyon izgalmas volt ez a kortárs világ, hanem én azt mondtam, hogy kicsit kanyarodjunk vissza az autentikához, és azt tűztem ki célul, hogy autentikus néptánccal, autentikus népzenével készüljenek kortárs előadások. Tehát, hogy nem nyúlunk hozzá a néptánc matériához, nem ötvözzük az kortárs mozdulatokkal, hanem maradjon autentikus a tánc is, a zene is, és mégis a formavilága vagy az előadás maga az egy kortárs előadás legyen. Ezekkel még azóta is folyamatosan kísérletezek. Természetesen azért azt a vonalat sem felejtettük el, tehát a kortárs kísérletező vonal is megjelenik az együttesnél. Például most egy pár évvel ezelőtt bemutatott Elmúlt időkből című Bartók és Folk című előadás, ebbe végképp keveredik, mert vannak nagyon szép autentikus pillanatok, és vannak ezek a kísérletező táncsiházi koreográfiák. Tehát amit említettem, ugye én menet közben kellett kialakítanom az együttesnek egy arculatot, és ennek az egyik fő eleme volt az, hogy nagyon-nagyon komolyan vegyük a néptáncot, nagyon mélyre ásunk, és tánc technikában is magas szintre emeljük az együttest. Előtte se volt ezzel probléma természetesen, de csak úgy tudtuk tartani, úgymond a versenyt egy álménépügyüttessel, vagy nemzetáncügyüttessel.
De ha már szóba,
nagyon erős.
Ha szóba hoztad, akkor kell nektek versenyt tartani a két említett jóval nagyobb létszámú és költségvetésű művészeti együttessel, profi művészeti együttessel?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem versenyzünk, mert én nem akarok jobb lenni, mint az állami, vagy azért mégis versenyzünk, hogy ki kell mondani, akárhogy is egy szakma, akkor szakma, hogyha azon belül van egy pici versengés. Tehát
kihívások, nevezzük inkább
kihívásnak. Mindig azt szoktam mondani, hogy mi a két nagy együttes árnyékában, mert mi, tehát egy 20 páros állami népügyüttes, vagy 22 páros nemzeti együttes mellett, mi egy kis társulat vagyunk, a kis 12 pára, tehát valahogy nekünk ott nagy, meg kell állni a helyünket. Ha tudom tartani velük a tempót, akkor már azt mondom, hogy jó az irány.
De azért közös produkciókban szoktatok részt venni.
Így van, hát rengeteget, ugye az állami népügyüttesen nagyon sokat dolgoztunk együtt, a Mihály Gábor ugye vele aztán itt komoly szakmai barátság is van, és nagyon sokat dolgoztunk egymás darabjába, tehát én is rendszeresen hívom az együttesbe. Most is a Hét Torony című darabba tavaly évben csinált egy csodálatos koreográfiát, most én is dolgozom velük egy húsvéti műsoron, a műpában ez bemutatva. Rengeteg közös pillanatunk volt. Talán az egyik legszebb élményem az volt, amikor a Martin Györgynek egy jubileumi születésnapi produkció, vagy egy előadást csinált a három társulat, és akkor három különböző félidőt a művészetek palotájába végignézhetett a nézők. Állami népügytes nemzetáncértes, és a Duná mi zártuk, volt a megtisztelő, úgyhogy vannak közösködések.
Néhány szót azért mondjunk arról, hogy hogyan fogjátok ünnepelni a 65 éves évfordulótokat. Vissza fogtok emlékezni az alapítókra, úgy, mint a Náfrádi László, Somogyi Tibor, Mosóci István, és akkor 70-es években, ugye Erdélyi Tibor.
Mindig szem előtt tartom a múltat. Ez abból a hagyománytiszteletből is ered, amiben felnőttem gyakorlatilag, hiszen a néptánc erről szól, hogy megőrizzük a múlt értékeit. Szoktam mondani a mostani dunás táncosoknak, kollégáknak, hogy akkor fognak majd rólunk is megemlékezni 20-30-40 év múlva, hogyha mi is megtiszteljük a régieket azzal, hogy egy-egy jubileum kapcsán megemlítjük őket, éltetjük az ő munkásságukat, mert én ezt is gondolom, tehát nem egy saját magunk ünneplése egy ilyen jubileumi műsor, hanem inkább egy tiszteletadás a múlt felé, hiszen hogyha ők nem lettek volna, nem taposták volna az utat előttünk, akkor most nem ülnénk itt beszélgetni a Duna Művész Együttes jelenéről. Ezt én nagyon komolyan veszem, és minden egyes jubileumi műsorunk erről szól, hogy megemlítsük a múltat. Május 18-án lesz Emlékeink 65 címmel egy jubileumi műsor, ahol lesz korábbi időszakokból Erdély Tibortól koreográfia, Mosóci Istvántól és Mucsi Jánostól is. Egyébként Mucsi Jánosnak most újítottunk föl két komoly koreográfiáját, az Amazonokat és a Danaidákat, mert fókuszban a koreográfus rendezvény sorozaton belül a Hagyományok Házába lesz egy est majd március 6-án, ahol ezt a két koreográfiát előadjuk. Tehát én folyamatosan egy-egy úgymond ilyen retro számot azért együttes repertoárián tartunk. A jubileumi műsoron belül még visszahívunk jó pár régi zenészt, aki az együttesben zenélt, mint például Kunos Tamás, aki most a Csíkzenekart, ugye a Kossuth Díjas Csíkzenekar erősíti, vagy alapító tagja, vagy a Bartók Józsit, de dolgoztunk együtt például a Ferenci Gyuri barátommal, őt is meghívjuk, tehát én nagyon izgalmas vendégeket is hívunk az előadásba. Szeretnék rendhagyó módon, mi azt nagyon kevesen tudják, hogy a Duna Művész Együttes 57-ben, amikor megalakult, akkor tartozott hozzá egy népi zenekar is. Tehát akkor még nem népzenekar volt, mint akik játsszák az eredeti parazzenéket, hanem ez akik úgymond kávéházi zenét játszották. Szeretnék róluk is megemlékezni, tehát tervezünk egy olyan zenekari számot létrehozni, ahol egy olyan művet adnának elő, ide is jönnek vendégzenészek, mint például Pál István Szalonna, ami ide íródott a Duna Művész Együtteshez. Nagyon sok szép program lesz. 20 éves a Nemzeti Táncszínház, ugye vele nagyon szoros kapcsolatunk van. Tavaly ősszel csináltunk egy ilyen jubileumi előadást a Táncszínházban is. Azokban az előadásokban, amiket az elmúlt 20 évben mutattunk be a táncjában, abból készítettem egy montást, és ez annyira jó lett, hogy ide a jubileumi műsorba is bele fogjuk emelni. Tehát elég színes programmal készülünk, és mind a múltról szól.
Táncverzum.
Az iménti beszélgetéseket adásunk után meghallgathatják a Trend FM weboldalán is. Új információkkal, interjúkkal, ajánlóval pedig két hét múlva jelentkezem, mert tudják, a táncról beszélni is érdemes. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!